Rádió. Itthon vagyunk.
Miért van az, hogy valami jó, csak úgy repül az idő? Mire észbe kap, csak azt hallod, hey, lete az idő. Nincs rajta fék, pedig én úgy lassítanék. Ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj sem újon el, ha ez csúcs szuper. Rajtad kívül senki nem érdekel. Lassú vagy gyors, hadd legyek én egy picit a sors.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Bolygó híradó.
Adásunkban köszöntöm Balázs Pétert, egykori külügyminisztert, volt európai biztosunkat, a CEU emeritus professzorát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ma 2025. június 16-a van. Beszélgetésünk tárgya az Európai Unióban zajló aktuális folyamatok, és persze más világrészeken is van, vagy folyik. Tegnap kezdődött és holnapig tart a G7 találkozó, aztán Európai Uniós külügyi találkozó lesz Luxemburgban június 23-án, NATO csúcsértekezlet lesz Hágában június 24-én, ami 26-áig tart, és hamarosan leköszön Lengyelország az Európai Tanács elnöki posztjáról, és jön Trump.
Ez valóban egy diplomáciai nagy hét, egymást követik a fontos események, és ugye különösen ez a három csúcsszintű esemény, a G7, a NATO csúcs és az EU csúcs. Na most ilyenkor azt érdemes figyelni, hogy hol kik találkoznak egymással, kik vesznek részt. És ami érdekes, hogy Trump elnök ebből két eseményen is hivatalos. Az egyik a G7, ugye, ami tegnap érkeztek Kanadába, egy nagyon távoli helyszínre, ami roppant biztonságos a Sziklás-hegységben, és ott lesz, hát ugye Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság, ez a négy európai ország, és USA, Kanada, Japán. Ezek alkotják a heteket. Meghívott lesz valószínűleg India, és ugye nagyon érdekes, hogy mostanában az ukrán elnököt, Zelenszkit sok helyre hívják, ahol ő hivatalosan nem tag, de mint fontos, közeli barátja ezeknek az országoknak, akik támogatnak, több helyen részt vesz. És utána Trump a NATO csúcson is ott van, ugye az EU csúcson természetesen nem, minimum két alkalommal össze lehet vele futni. És nagyon érdekes, hogy Friedrich Merz, az új német kancellár nemrég volt bemutatkozó látogatáson Washingtonban, az ovális szobában, rendkívül ügyesen kezelte Trumpot. Ő ugye már tanult az elődök hibáiból, meg pozitív gyakorlatából is, és nagyon ügyesen. Ugye Trumppal nem úgy kell tárgyalni, mint egy szokásos partnerrel, hanem számításba kell venni a végtelen hiúságát, önteltségét, a sajátos világ felfogását, és Merz utána azt mondta a sajtónak, hogy ő tulajdonképpen most ő létrehozta azt a személyes kommunikációs csatornát, személyes jóviszonyt, amit majd aztán a NATO csúcson meg a G7-eknél fog tudni hasznosítani. És még egy dolog ide tartozik, hogy a napokban volt Rómában egy nagyon érdekes találkozó, amit Weimar plusznak neveznek, ugye a Weimar eredetileg a német-francia-lengyel háromszög. És ezt bővítették most éppen Trump hatására, és oda meghívtak további nagy európai országokat, Olaszországot, Spanyolországot, és az EU-ból kilépett, de most úgy csöndben a családhoz visszatérő angolokat. Tehát ez a hat ország pontosan azért jött össze, hogy fölkészüljön ezekre a csúcsszintű találkozókra.
Térjünk Európára. Szélsőjobbos vezetések fenyegettek, vagy hát hatalomra kerülés Romániában, Lengyelországban, de Romániában ez nem történt, meg Lengyelországban mondjuk igen. Ez jelent valami veszélyt Európára?
Ez nagyon komoly veszélyt jelent. Ugye itt van a kapuk előtt, a hatalom közelében, sőt, egyes helyeken már a hatalomig is elért ez a populista szélső jobb. Most Hollandiában éppen szétrobbantotta a koalíciót a Geert Wilders, aki egyébként Orbán Viktornak nagy barátja, aki a pártja, ő személy szerint nem volt benne. Romániában ugye jó irányba dőlt el, tehát az európai együttműködés és Ukrajna támogatása irányába dőlt el az elnökválasztás, és hajszállal alul maradt a populista szélsőjobb elnök, Simeon. Lengyelországban fordított volt a helyzet, ott egy hajszállal megelőzte. Ugye ott az egyik jelölt, a liberális jelölt, a varsói főpolgármester, Rafał Trzaskowski volt, de nem ő nyert, hanem Navrocki nevű szélsőjobb ember, aki ugyan nem tagja hivatalosan Kaczyński pártjának, a Jog és Igazságosság pártjának, de az ő jelöltjükként indult, és hajszállal ő nyert. Azért hozzá kell tenni, hogy az elnök, még akkor is, hogyha a lengyel elnök viszonylag erős, és több jogosítványa van, mint például a magyar köztársasági elnöknek, de nem ő kormányoz, hanem továbbra is a kereszténydemokrata Donald Tusk kormánya alkot koalíciót, és ők vezetik Lengyelországot, tehát ott egy ilyen együttélés lesz, együtt kell élni ezzel az új elnökkel. És másuk is, hát ugye Franciaországban nagyon közel áll a hatalomhoz az a nemzeti tömörülésnek nevezett Marine Le Pen féle párt, de van egy érdekes ellenpélda. És ez Olaszország. Ugye Olaszországban három szélsőjobb párt alkot egy koalíciót. Vezeti Giorgia Meloni, aki az Olaszország Fivérei nevű pártnak a vezetője. Benne van a Lega, a Matteo Salvini, és benne van a már elhunyt Berlusconinak a Hajrá Olaszország nevű pártja, ez a Forza Italia. Tehát három szélsőjobb párt, és ezzel együtt ez a kormány Európa párti, nem lebontani akarja az Európai Uniót, hanem építeni és hasznosítani is a maga számára, és nem Oroszországot pártolja, mint a szélsőjobb mozgalmak többsége, hanem Ukrajnát támogatja olyannyira, hogy ott volt például ez a Weimar pluszos találkozó, és azt is meghirdette Antonio Tajani külügyminiszter, aki egyébként a megboldogult Berlusconinak volt egyik főembere, hogy július végén Rómában az olasz kormány vendégül fog látni egy ukrajnai újjáépítéssel foglalkozó nemzetközi konferenciát.
Hamarosan kezdődik a külügyi találkozó Luxemburgban. Mit várhatunk ettől? Ugye a saját külügyminiszterünk az eléggé úgy eltér a kormányunkkal együtt a nézeteiben, az európai külügyminiszterek általános irányától. Mi lehet nagyjából, amit megkövetkezik majd?
Ez lesz az utolsó külügyminiszteri tanács ebben a fél évben. Ugye a külügyek tanácsát, az a kivétel, nem az elnökséget betöltő ország, tehát Lengyelország ezúttal vezeti, hanem ott van egy állandó elnök, és ez Kaja Kallas volt észt miniszterelnök asszony, tehát ő a külügyi főmegbízott. Most kifejezetten előkészítő szerep van a külügyi tanácsnak, ugye felsoroltuk, hogy milyen fontos események következnek, ugye meg lesz a külügyi tanács, és másnap ugyanabban a városban, Brüsszelben összeül a NATO, bocsánat, Hágában, összeül a NATO csúcs, és Brüsszelben utána összeül az EU csúcs. Tehát ugye az néhány óra járásra van egymástól gépkocsival a két főváros, és ez a két fontos találkozó, a külügyminiszterek ilyenkor a soron következő miniszterelnöki kormányfői megbeszéléseknek a témáit veszik át, és egyeztetik a szempontjaikat. Ugye most az egyik fő szempont az Ukrajnában dúló háború, az orosz agresszió megállítása, hogy ne tudjon tovább mozdulni Oroszország, hogy ne legyen pénze a háború finanszírozásra, megfelelő szankciókkal lehet ezt elérni. A 18. szankciós csomagot készíti most elő az Európai Bizottság szakértői csapata. Erről lesz, ugye itt már Orbán fegyverkezett, mert továbbra is Oroszországból vagy Oroszországon keresztül akarja beszerezni Magyarország energiaimportjának egy jelentős részét, miközben nagyon sokan mások teljesen leváltak az orosz forrásokról. Ugye a hajdani Kelet-Németországban van egy nagy olajfinomító, amely kifejezetten urali olajra specializálódott, leváltak róla. Csehország nagyon határozottan levált róla. Még Magyarország és Szlovákia kapaszkodik a korábbi csővezetékekre, és néha valamennyire Ausztria is. Átmeneti engedményeket lehet kapni, de ugye ez nem csak a politika, hogy ki szeret és ki nem szereti Oroszországot, hanem kormányzati felelősség, energiát nem szabad bizonytalan forrásból vásárolni. Tehát ezt, mint egy jó szülő is kéne, hogy a kormány szem előtt tartsa, hogy egy ennyire megbízhatatlan, ennyire kockázatos forrásra nem szabad építeni az ország energiaellátását, de hát itt ugye Orbánnál a politikai szempontok az elsődlegesek. Szijjártó majd megteszi a maga tétjeit, elhelyezi a maga ellenkezéseit, erre már föl vannak készülve a külügyminiszterek, és ugye a felállás azért nem túl kedvező a magyar kormány számára e percben, mert ezzel az állásponttal egyedül van, félszívvel támogatja nem mindig és nem végig a szlovák kormány, a Ficóféle kormány. Hát majd meglátjuk, ilyenkor a többség általában leszokta győzni ezt az elszigetelt kisebbséget, átlépik, megkerülik, és a többség akaratát érvényre juttatják.
Azért a mostani közel-keleti konfliktus a Hormuz-szoros esetleges Irán által történő zárása is muníciót adhat miniszterelnökünk álláspontjának.
Ami fontos és stratégiai jelentőségű, mert körülbelül úgy satszolják, hogy a világ nyersolaj ellátásának talán egynegyede hajózik át ott a Hormuz-szoroson. Ez megkerülhetetlen téma. Tehát ez annyira fontos. Van egy még elvarratlan szál, ugye ez a gázai helyzet, ezt látjuk naponta, hogy nem a megoldás irányába megy, szörnyű emberi tragédiák is történnek ott, és a megoldás még nem látszik, és akkor indul egy másik, nagyon súlyos konfliktus, ugye amit Izrael önvédelemből megelőző jelleggel indított, hogy a készülő iráni atombombákat megsemmisítse, vagy meggyöngítse ott a urándúsítási kapacitást, és erre Irán ugye nagyon erősen visszaütött, tehát ott most egy háborús helyzet eszkalálódik, egymást lövik, ugye manapság a háborúk elsősorban az égből érkeznek, a levegőből jönnek a rakéták, drónok, és így távoli helyek is elérhetők, ugye a hajdani háborúban a szárazföldön mozogtak a csapatok, hát ez már rég a múlté, most a levegőből jönnek távirányított elektronikus szerkezetek, és nagyon pontosan céloznak meg nem csak létesítményeket, ugye, mint az iráni atomdúsítókat, de egyes személyeket, tehát postai címre mennek ezek a rakéták, és ugye Iránban 6 atomtudóst likvidáltak az izraeli rakéták, és utána egy másik hullámban még 3 atomtudóst, tehát ezzel nagyon érzékeny veszteséget okoztak az iráni atom ágazatnak.
Hamarosan befejeződik Lengyelország elnöksége, az Európai Tanács elnöksége. Bennünket váltott Lengyelország, utána Magyarország átadta az elnökséget. Milyen eredményei voltak ennek a lengyel elnökségnek?
A lengyel elnökség az Európai Unió tanácsát elnökölte most, a most lezáruló fél évben. Ez a 10 miniszteri szintű tanácsból 9-nek az elnöklését jelenti. Ugye említettük már a beszélgetés elején, hogy a külügyi tanács az kivétel, és a szorosan vett Európai Tanács, ugye, ami a kormányfői testület, ott is van egy állandó elnök, ez a volt portugál miniszterelnök António Costa, de egyébként a programokat az elnökség szabja meg. Na most a lengyel elnökség nagyon határozott volt, nagyon céltudatos, és az adottságoknak megfelelően a biztonságot állította a középpontba, mégpedig nem csak a szorosan vett katonai biztonságot, hanem az energiaellátás biztonságát, az infrastruktúra biztonságát, és még nagyon sok ellátási szempontú biztonságot is. Jól építkezett, jól vezette, és egy erős elnökségnek adja tovább a stafétát, mert Dánia következik. Ugye Dánia nagyon elszántan Európa párti, támogatja Ukrajna önvédelmi harcát, úgyhogy most adják tovább a lengyelek a stafétát, és ugye Lengyelország motorja volt a szintén már említett Weimári háromszögnek, a lengyel-német-francia együttműködésnek, ahol ugye egyrészt van egy nagyon tapasztalt lengyel miniszterelnök, Donald Tusk, hiszen ő a korábban állandó elnöke volt a kormányfői Európai Tanácsnak is. Van egy belpolitikai problémákkal küzdő francia elnök, aki viszont a külpolitikában nagyon ügyesen mozog, és talán ott éli ki magát, és e köré, a háromszög köré szervezték egyrészt ugye a nagy országoknak a csapatát, másrészt egy földrajzi körben az orosz expanziónak nagyon kitett észak-kelet-európai pillért, ahol Lengyelország, a 3 balti ország, 2 friss NATO tag, Finnország és Svédország támogatja Ukrajnát. Tehát ott kialakult a NATO-nak egy új pillére, és Lengyelország ebben is igen fontos szerepet játszik. Ugye az egyik legjobban felszerelt hadsereg, a külügyminiszter a napokban mondta, hogy arról beszélnek, hogy a GDP hány százalékát fordítja egy-egy ország védelemre. A kívánatos cél korábban 3% volt, ezt felemelték 3,5%-ra, hozzátettek 1,5% katonai célú infrastruktúrát, ez már összesen 5, és a lengyelek azt mondják, hogy ők már 4,7%-nál tartanak, ami egy nagyon magas arány. És ugye velük ott van szomszédságban, és történelmileg is, nem csak földrajzilag összekapcsolva, Ukrajna, amely jelenleg a legtapasztaltabb európai hadsereggel rendelkezik, sajnos, hiszen 3 éve harcol, és ugyan vérzik, és vesztesége is vannak, de nincs még egy hadsereg, amelynek annyira friss és annyira kemény harctéri tapasztalata lenne.
Köszönöm a beszélgetést Balázs Péternek, egykori külügyminiszterünknek, volt Európai Uniós biztosunknak, a CEU emeritus professzorának.
Viszontlátás.
Vasárnap délután 3-tól Szkercu a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercu című műsorában.
2025. június 17-én, 94 éves korában Londonban elhunyt Alfred Brendel, osztrák zongoraművész. Az 1931. január 5-én Csehországban született pianista Beethoven zongoraművének ünnepelt tolmácsolója volt. Joseph Haydn és Arnold Schönberg művét is gyakran tűzte műsorára. A következőkben hallgassák meg Ludwig van Beethoven C-moll zongora versenyét. közreműködik a Lucerni Fesztivál zenekar, vezényel Claudio Abbato. A felvétel 2015. október 16-án készült.